Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, és köszöntöm dr. Téglás Péter, szervusz.
Szervusz, jó napot kívánok.
Ikonikus filmek voltak az elmúlt hetekben, és ha jól tudom, most is az lesz.
Ez már egy lényegesen modernebb, és nem olyan nagyon régen bemutatott filmről van szó, az Utolsó szamurájról, Tom Cruise főszereplésével, amely meglehetősen nagy sikert aratott, egy nagyon látványos, csata jelenetekben is szerelemben bővelkedő film, amely hát a jelenlegi helyszínről alaposan kilépve a 19. századi Japánban játszódik. Nagyon érdekes a dolog, mert én ennek kapcsán ajánlom John Mann, az Utolsó szamuráj igaz története című 2011-ben kiadott könyvét. Ez egy nagyon érdekes könyv. És ebben a könyvben a szerző a következőképpen fogalmaz, és én nagyon szeretném ezt a egyetlen mondatot idézni belőle. A film, mármint az Utolsó szamuráj, csodaképpen megalkotott, jól tagolt tükörcsarnok, melyben ügyesen illeszkednek a valóság és a képzelet darabjai, hogy a nyugati ízlésvilágnak megfelelő történetté álljanak össze. Na most ebben a megfogalmazásban van egy kis lesajnálás. Tudni, arról van szó, hogy a 19. japán történelem az úgynevezett Meiji restauráció, és majd mindjárt néhány mondattal kénytelen leszek rá kitérni, egy rendkívül bonyolult folyamat. Ez Japán modernizációjának a folyamata. A Meiji császár volt az, aki visszaszerezte hatalmat shoguntól, attól a shoguntól, aki több évszázad, ez a család több évszázaddal korábban elragadta a hatalmat, az operatív hatalmat a császároktól, és a császárokat ettől fogva egy fényes elzártságban tartották. A problémát és a modernizációs kényszert Japánban az váltotta ki, hogy az ő kultúrájuk, a konfuciánus kultúrájuk ezer szállal kapcsolódik Kínához. És elborzadva látták, hogy a 19. század közepétől micsoda agresszivitással léptek föl az európai hatalmak, és milyen agresszivitással kolonizálták, vagy próbálták kolonizálni Kínát. Ebben az időben zajlanak az ópiumháborúk, a különböző fölkelések, a boxerlázadás, és a nagyon intelligens, és azért a dolgokat felfogni képes japán uralkodó osztály látja, ha nem modernizálódnak, akkor ezzel a óriási gazdasági hatalommal, általuk soha nem látott fegyverekkel felszerelt európai hatalmak ellen nem fognak ellenállni, mert már közben azért a japánokat is úgymond kóstolgatják azért az európai hatalmak, és elsősorban az amerikaiak, hát azért Perry kapitány ugye a Tokói öbölbe behajózik, és alaposan megágyúzza azért ottan a védműveket. És egy nagyon bonyolult történetnek a vége, hogy a Meiji restaurációt, amit szoktak úgy is jellemezni, tulajdonképpen egyetlen éjszaka alatt modernizálta a Japán, tehát ez persze nem felel meg a valóságnak, de a végeredmény számít, hogy a 19. század fordulójára, a 20. század elejére egy komoly nagy hatalommal állunk szembe, és ez körülbelül egy 50 év alatt zajlott le, az érdekessége, hogy szinte teljesen párhuzamosan zajlik az európai, elsősorban a német, de a magyar modernizációval is. 1868-ban kezdődik ez a folyamat, vagy erősödik meg ez a folyamat.
Az Utolsó szamuráj, akkor miről szól?
Hát az Utolsó szamuráj természetesen ugye egy nagyon önzetlen, nagyon ügyes, nagyon jó képű amerikai katonáról, aki véletlen folytán a modernizálódni akaró japán főtisztségviselők felfogadják Amerikában. Ő egyébként éppen egy nagyon kiábrándult állapotban van, hisz egy olyan hadjáratról tér haza, amikor az amerikai hadsereg lemészárolja az indiánokat, az amerikai indiánokat, és ez ő benne nagyon-nagyon komoly visszatetszést kelt. Egy nagyon érdekes jelenet a filmnek, amikor bemutatja az amerikai közönségnek a Winchester puskának a működését egy ilyen cirkuszi mutatvány keretében. Egyébként a Winchester puska mind a mai napig az egyik legnagyobb hatású kézilőfegyver, és rábukkannak ezek a japán tisztek, akik nagyon komoly fizetség fejében fölfogadják, Japánba csábítják, és azzal bízzák meg, hogy a paraszti japán hadsereget legyenszes képezze ki erre ezekre a modern harcászati eljárásokra.
Nagyon-nagyon izgalmas a felütés. Minden szempontból innen fogjuk folytatni az Utolsó szamuráj című filmről. Beszélgetünk dr. Téglás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Az utolsó szamuráj című filmről és könyvről beszélgetünk Dr. Téglás Péterrel. Itt a szünetben említettem neked, hogy nekem ez a film idézi az Anna és a király című filmhez, hiszen ott is egy modernizálódni vágyó uralkodó keres segítséget.
Ez teljesen így van, mert a két folyamat szinte napra egy időben játszódik. Tehát a Szijámban, illetőleg Tájföldön, ez pedig Japánban. Na most visszatérve a japán eseményekhez, ugye az utolsó szamuráj kiragad egy nagyon komoly lázadást. Tudnék, arról van szó, hogy a több évszázada, vagy talán több ezer éve kiváltságos helyzetben lévő szamurájokat megfosztják ezektől a kiváltságaiktól. Természetesen így nem lehet modernizálódni, hogy a társadalom megmaradt kaszt jelleggel, és van egy kiváltságos réteg, akinek minden szabad. Megfosztják őket, sőt a hagyományos öltözéküktől megfosztják. Sőt, ami hát aztán végképp borzalmasan fájó, hogy azoktól a misztikus kardoktól is megfosztják őket, amely hát ugye mind a mai napig valami elképesztő kultusz veszi körül. A könyvben egyébként, amit szintén ajánlottam, ugye az utolsó szamuráj igaz történetben nagyon részletesen le van írva, hogy hogyan kell ilyen kardot csinálni. Ezt a kardot most már én is meg tudnám csinálni a könyv alapján. Csak néhány száz évig kellene gyakorolni ezt a mechanizmust. Na most a dolog érdekessége is ugye a konfliktusnak az a jellege, hogy ugye ő ezt a paraszti hadsereget kiképzi, ám a kiképzés nem fejeződik be, amikor össze kell csapni a lázadó szamuráj sereggel. A lázadó szamuráj sereg lőfegyvereket nem használ, viszont ők olyan nagyon, tényleg több évszázada kiképzett katonák, hogy percek alatt söprik el ezt a paraszt hadsereget, hiába vannak nekik lőfegyvereik, és a mi főhősünk, Holgren, a japán parancsnoknak a fogságába kerül, egy párbajt vív meg az egyik szamurájjal, és egy végtelen szerencse folytán. Már ő ránézve szerencse, hogy sikerül megölnie az őt éppen lefejezni akaró szamurájt.
Hogy folytatódik ez a modernizációs történet? Ugye itt arról van szó, hogy már a shogun hatalma helyett a császár visszavette a hatalmat, és hogy modernizálni kívánja Japánt.
Hát ez igazából is, de hát aztán filmben is egy nagyon ambivalens folyamatként van ábrázol, mert a lázadó szamurájok persze lelkük mélyén és szóban a végtelenségig hűek ahhoz a császárhoz, aki megfosztja őket ezektől az előjogaiktól, és valóságban is az utolsó szamuráj igaz történetében is arról van szó, hogy igaz, hogy a császár ellen vív valami egészen elkeseredett harcot, a modernizálódott hadsereg ellen veszi föl a küzdelmet, de végig azt hangoztatja, hogy ő a császárnak a katonája, és lényegében a császár érdekében lázad. Na most az igazi szamuráj, tehát nem a filmbéli szamuráj, az igazi szamuráj, miután a hadsereg elfogta, és egy rituális öngyilkosságot elkövetett, ezt a szeppukut elkövette, 3 évre rá gyakorlatilag szenté avatták, és mind a mai napig Dél-Japánban megvan neki az a szentélye, ahova ezrek látogatnak el, és róják le a tiszteletüket.
John Mann az utolsó szamuráj igaz története című könyvről, mely 2011-ben jelent meg, illetve a korábban megszületett az utolsó szamuráj című filmről beszélgetünk. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyv- és filmajánló rovatunkat, melyben egy könyvet és egy filmet ajánl Dr. Téglás Péter. Annyira izgalmas ez a szamuráj kultúra. Mesélj nekünk egy kicsit erről a kultúráról.
Ez a kultúra az európai ember számára nagyon sok vonatkozásban megérthetetlen és fölfoghatatlan. Tehát ugye egy konfuciánus eredetű kultúra, a Bushido kódex, amely egyfajta erkölcsi parancsokat ír elő a szamurájok számára. Tehát ez nem csak a hadviselésnek és a kardforgatásnak a kultúrája, hanem a viselkedésnek, a versírásnak, a gyönyörű szép írásjeleknek, amelyet ugye tussal és ugye ecsettel rajzolnak. Az ő társasági eseményeik abból állnak, hogy vetélkednek egymással versfaragás ügyében. Ez valóban egy nagyon-nagyon mély, több ezer éves kultúra, és ennek lerombolása vagy átalakítása teljesen érthető módon nem történhetett konfliktusok nélkül. Na most a mi utolsó szamurájunk, akinél, és ugye a korábbiakban idéztem a szerzőnek az ide vonatkozó megállapítását, hogy ez a film lefordítja nekünk, amerikaiaknak, illetőleg európaiaknak, lefordítja, leegyszerűsíti ezt a nagyon-nagyon összetett lélektani történelmi folyamatot, úgyhogy hát oda kever egy jó képű amerikai katonát, aki aztán ugye a szamurájok fogságába esik, ám a szamurájok fogságában, mit tesz Isten, nagyon súlyosan megsebülősül egyébként a harcok során, a szamuráj parancsnok viszont annak az asszonynak a gondjaira bízza, akit ő, mármint Olgren, a harc során megölt. És ezzel is kifejezésre akarja juttatni, hogy ők mennyire mások. Tehát nem, hogy bosszút akarnának állni, amikor egy teljesen korrekt párbaj során megöli a másikat, hanem ennek az asszonynak elemi kötelessége, hogy minden tekintetben gondoskodjon erről a férfiről. Itt megint összecsap a két kultúra, mert hát ez a mi katonánk bármilyen jóképű is, de hát koszos, csapzott, semmi módon nem tudja azt a kifinomult viselkedési paneleket produkálni, amit a japánok elvárnak.
Hány szamuráj volt? Tehát ugye nem az egész hadsereg, ez a kiemelt hadi pozíció lehetett.
Tehát ugye nem volt hadsereg, tehát ők voltak a hadsereg akkor, amikor hadra kellett kelni. Tehát a konfliktus alapja az, hogy ugye a 19. században a Meiji reform restauráció során és a filmben is elkezdenek modern, európai és amerikai értelemben vett hadsereget toborozni. Elsősorban a paraszti rétegből, hisz az volt a legszámosabb társadalmi osztály, társadalmi csoport Japánban, és itt kerülnek konfliktusba egymással, hogy itt a szamurájoknak már az a több évezredes szerepe, az letűnőben van, és nyilvánvalóan megfosztják azoktól az előjogaiktól, amely korábban megillették őket.
Ugye említetted, hogy tulajdonképpen nem csak had művészetről van szó, amelyet űztek a szamurájok, hanem egy versírás, versfaragás, erkölcsi, etikai szabályrendszer. Ugye a harcművészetekről beszélünk, ez tulajdonképpen több kultúrában is megjelenik, hogy nagyon sok helyen a harcművészet az egy élettel való harcot is jelent, és tele-tele egyébként nagyon megszívlelendő erkölcsi etikai szabályokkal.
Ez teljesen így van. Ez teljesen így van, és itt valóban mindenféle egyszerűsítés ellenére ez a motívum nagyon jól ábrázolt motívum. A mi filmbeli szamuráj hősünk egy színdarabban szerepet játszik, ő is verseket ír, és elbeszélget az ő oldalára átállt Olgrennel, hogy ugyan mi lehetne a cseresznye virágzás idején írt versének, mi lehetne a befejező sora. Na most ez a befejező sor aztán igazi hollywoodiasan van megoldva, mert amikor kitör a gyilkos csata, ugye a császári haderő, illetőleg a szamuráj hadsereg között, a befejező sor a mi főhősünk számára akkor jut eszébe, amikor már halálosan megsebesítik, és a harctér közepén a mi főhősünkkel elbeszélget a múlandóságról és arról, hogy miként kellene ezt a verset befejezni.
Az sejlik fel az emberben, hogy ez a modernizáció vajon pozitív értéke, hiszen mindez, amit elmondasz, egy olyan gyönyörű és magas szellemi kultúrát takar, amely tulajdonképpen ebben a csatában, hát ugye lemorzsolódik és elveszik, mint egy.
Én azért a japánokat nem félteném ebből a szempontból. Tehát náluk az a modernizáció szerves módon valósult meg, és az a társadalom a mai napig megőrizte az értékeit, ellentétben más társadalmakkal, ahol a modernizáció sokkal kegyetlenebbül, sokkal jellegtelenebbül valósult meg. Most gondoljunk például a Szovjetunióra, illetőleg az orosz társadalomra, hogy ott mennyire más és mennyire kíméletlen módon valósult meg. A mai napig léteznek azok a különféle intézmények, amelyek a harcművészetet és általában ezt a féle viselkedésmódot Japánban tovább viszik és tanítják a fiataloknak.
Akkor mégiscsak pozitív a kicsengése beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm a könyv és filmajánlót dr. Téglás Péternek, az utolsó szamuráig a története című könyvről és az utolsó szamuráj című filmről beszélgettünk. Feltétlenül nézzék meg és olvassák el. Köszönjük.
Köszönöm szépen.